Ma a római kereszténynyűgözésről szeretnék beszélni. A kereszténységet és a római birodalmat nem áldi okok állították szemben, hanem hogy Róma Néró idejében tűzvész áldozata lett 64-ben. A rómaiak Nérót kezdték gyanúsítani a város felgyújtásával. A császár a keresztényekre terelte a gyanút. Összefogadta és kivégeztette őket. A történetíró Tacitus nem hitte, hogy a keresztények gyújtották fel a várost, de semmi kivetnivalót nem látott a keresztények kivégzésében. Az előkelő római úgy szemlélte az eseményeket, hogy halálra adtak egy megvetésre méltó ember csoportot, melynek tagjai gyűlöletessé tették magukat. A keresztényüldözés helyi jellegű volt, de mintaszerűvé vált a későbbi keresztüldözések számára. Ez vezette be azt a gyakorlatot, mely szerint a keresztény név elegendő ok bárki perbefogásához. Ezek után kisebb-nagyobb megszakításokkal, de állandó nyomás nehezedett az egyházra. Az elbizonytalanodott keresztények előzőleg zsidók voltak, visszatértek a zsinagógába, ahol nem fenyegette őket üldözés. Akik pogányokból lettek keresztények, visszatértek a pogány vallásra. Nem lett minden keresztény vértanú. Ez a bizonytalan helyzet ismerős már a zsidókhoz írt levél a szerzője által is, aki a római egyház tagjait figyelmezteti a keresztény hitben való kitartásra. Domitianus császár előtt a római császárok nem kívánták, hogy földre szállt istenként tiszteljék őket. Domitianus felvette azonban az Úr és Isten, Dominus et Deus címe. Akik nem ismerték el, azok a felségárulás vágyával állította a bíróság elé. Számos előkelő Róma is bíróság elé került. Szent Domitilla ekkor került bíróság elé az ateizmus, új dolgok hajhászása és a zsidósággal való rokonszenvezés vágyával. Ezt a korszakot tükrözi a jelenések könyve, amelynek látomásaiban Róma szentek vérével átitatott, skarlátba öltözött nagy parázna asszony. Trajanus császár 98-tól 117-ig uralkodott, nem kívánt alapvalóitól, hogy istenként tiszteljék. Bitinia tartomány kormányzója Kis-Ázsiában ekkor az ifja Plinius. A kormányzó 112 körül a császárhoz fordult, irányelveket kért tőle arra vonatkozólag, hogyan foglaljon állást a keresztényekkel szemben. Plinius Trajanushoz intézett levele mutatja, hogy a kereszténység Kis-Ázsiában igen elterjedt. A kereszténység elterjedésének következménye volt, hogy kiürültek a pogány templomok. A piacokon nem fogyott el a bálvány áldozatokhoz levágott állatok húsa. Az elárusítók nyakán maradt. Valószínűleg az érdekelt kereskedők jelentették fel a keresztényeket a helytartónál, amire Plinius összefogatott sok keresztény. Közülük néhányat, akik nem voltak római állampolgárok, kivégeztetett. Másokat megkínzatott, ismét másokat fogságba vetett azzal a szándékkal, hogy Rómába küldi őket. A helytartó tudatába volt annak, hogy a keresztények kivégzése nem példátlan a római történelemben. Mégis nyugtalanította, hogy nem tudta, miben is áll igazában a keresztények bűnössége. Plinius megkérdezte a császárt, vajon elegendő jogcíme a kivégzésre, a keresztény név, vagy az azzal a névvel kapcsolatos gaztettekért kell lebüntetni őket. További kérdése is voltak. Elégtételnek tekinthető-e, ha valaki megtagadja a keresztény voltát? Gyerekek, öregek, betegek kínvallatásánál lehet-e enyhítést alkalmazni? A római helytartó nem a keresztények kivégzéséből csinált lelkiismereti kérdést, hanem a római jog tisztességéből. Plinius arról is beszámolt Trajanushoz írt levelében, hogy eljárása következtében nagyon megszaporodtak a néptelen feljelentések. A vádlottak a helytartó szerint vagy elismerték, hogy keresztények, vagy tagadták, vagy azt vallották, hogy már nem keresztények. Akik beismerték, hogy régebben keresztények voltak, most már azonban nem azok, vallomások igazsága bizonyítására tömnyint és bort áldoztak a császár szobra előtt, Krisztus pedig megátkozták. A kihallgatások és kínvallatások csak azt bizonyították be Plinius szerint, hogy a keresztények semmilyen bűntényt nem követtek el. Meghatározott napokon összejöttek napkelte előtt, és Krisztusnak, mint Istennek énekeket zengták, fogadalmat tettek. De semmi olyat nem tettek, ami a római törvények szerint büntetni kellene. Közös étkezéseiken nem gyermekeket ölnek, hanem közösséges ételeket fogyasztanak. A helytartó jelentette a császárnak azt is, hogy a keresztények összejöveteleiket beszüntették, miután közzétették a titkos társaságok működését tiltó császári rendeletet. Plinius kételjei eloszlatására néhány diakonisszának nevezett nőt is kínpadra vontatott. Remélte, hogy részletesebben vallanak majd a kínzások hatására, de vallomásaiban nem talált más, mint eztelen rajongó babonát, semmi elítélendő. A helytartó végül megjegyzi, hogy fellépése meghozta a kívánt hatást, a pogány templomok ismét kezdenek megtelni. Trajanus válasza lehűltötte Plinius buzgalmát. A császár megdicsérte ugyan okos eljárásáért, de utasította, hogy nem kell általános vizsgálatot tartani. Néptelen feljegyzéseket nem szabad figyelembe venni. Ha valaki rendes feljelentést tesz, akkor a feljelentettet bíróság elé kell idézni, és amennyiben bűnösnek bizonyul, meg kell büntetni. Ha valaki az áldozat bemutatással igazolt, hogy már nem keresztény, bármit is tett a múltba, szabadon kell bocsátani. Trajanus azonban nem válaszolt a legfontosabb kérdésre, hogy el lehet-e ítélni valakit pusztán a vád alapján, hogy keresztény. A császári leírat azt mutatja, hogy Trajanus mellékesnek tartotta a keresztények ügyét. Trajanus szálvait erősítette meg 123-ban Hadrianus császár leírata, melyet Minucius Fundanus efezisi prokonzulhoz intézett. A római hatóságok vizsgálatának kettős eredménye lett. Kiderült, hogy a keresztények ellen eddig elhangoztatott vádak alaptalanok. Másrészt világossá vált, hogy a keresztények elszánt és esküdt ellenségei a régi vallásnak. A keresztények makacságukkal játszották el a rómaiak jó indulatát. Kereszténynek lenni ezentúl főben járó bűnt jelentett. A pogány tömeg hajlott rá, hogy a barbárok betöréseit, a katasztrófákat, a szárazságot, az árvizet, a járványokat mind a keresztények ateizmusa következményeinek tartsa. A régi vulgáris vádak nem bizonyultak megalapozottaknak, de még a IV. Században is a római hivatalnokok rendületlenül hitték, a vérfárkőzést és emberévést nem is követtek el a keresztények összehivatalain, de egyéb erkölcstelenségeket bizonyosan. Az első két évszázad során az üldözések nem voltak sem egyetemesek, sem tartósak. A két császár, Trajanus és Hadrianus fékezték a helytartók egyéni kezdeményezéseit. A két uralkodó magatartása abban is jelentős, hogy mérséklő irányvonalukkal alkalmat adtak a helytartóknak, hogy védelmet nyújtsanak a keresztényeknek. Az üldözési rendeletek végrehajtásának szigora, a vérengzések mértéke a helyi hatóságoktól függött. Az üldözött keresztények hitték, hogy az irántuk jó indulatot tanúsító helytartókat, római hivatalnokokat, noha pogányok, Isten megjutalmazza magatartásukért. A második század végén a kereszténység már jelen van a római társadalom magasabb rétegeiben is. Marcia, Commodus császár élettársa keresztény volt, aki kedvezményeket eszközölt ki az uralkodónál a római egyház számára. Az első keresztény üldözések nem érték el a kitűzött célt. Nem sikerült felszámolni a kereszténységet, sem terjedését megakadályozni. A keresztények üldözése inkább az ellenkező hatást váltotta ki, mint amit az üldözők szántak neki. A keresztények ellen indított eljárásokkal a rómaiak nyilvános propagandát biztosítottak a keresztények ügyének. A vértanúk példája pedig még vonzóbbá tette az evangéliumot. Ilyen értelemben mondta Tertullianus, mag lett a keresztények vére. A vértanúk hősiessége nagy erőt jelentett az egyháznak, de az is igaz, hogy nem mindenki vállalta a vértanúságot. Az üldözés sok kereszténynek súlyos kísértés, megpróbáltatást, sőt bukást jelentett. De nem csak a római hatóságok számára jelentett problémát a keresztény üldözés, hanem az egyház számára is számos kérdés vetett fel. Egyes keresztény csoportok zelottákká váltak, egyenesen provokálták a hatóságokat, hogy vértanúság által biztosítsák maguknak az üdvösséget. Ilyen volt a montanisták eretnegsége. A provokátorokat az egyház elítélte, nem vértanúknak, hanem öngyilkosoknak tartotta őket. A harmadik században az egyház bár nyilvános tiszteletben részesítette a vértanúkat. A nyilvános kultusz, a liturgikus tisztelet pedig minden esetben szigorú felülvizsgálatot követelt meg, hogy akit nyilvános tiszteletben részesítenek, valóban méltó-e a vértanúi címre, vagy pedig provokátor volt. Ez a vizsgálat korán sem volt könnyű. Kiélezett helyzetekben néha alig lehetett megállapítani, mennyiben számított már a hitvallás önmagában provokációnak a pagány hatóságok szemébe. Jellemző Marcus Aurelius császár 161-180-ig véleménye a keresztények vértanúságáról. A sztoikus filozófus császár egyáltalán nem ellenezte az öngyilkosságot. A keresztény vértanúkról azonban az volt a véleménye, hogy öngyilkosságukat túlságosan, szimpadiasan követik el. A vértanúság minősítése még nehezebbé vált, amikor a gnosztikus csoportok azt kezdték hirdetni, hogy ha a pogányok istenei, a démonok nem léteznek, akkor teljesen közömbös, ha valaki áldozatot mutat be. Ugyanígy közömbösnek minősítették a bálvány áldozati lakomán való részvételt, a tömjén áldozat bemutatását a császár géniusza előtt. A gnosztikusok üres és felesleges külsőségnek tartották mindazt, amit a vértanú kitükér magukra vállaltak. Véleményük szerint a külső cselekedet nem szannyazhatja be az emberlány ismeretét. A gnosztikusok követőre találtak. Nézeteikkel fertőzték meg azok a keresztények, akik 300 körül Hispániában tisztséget vállaltak, amelyben pogány papi funkciókat végeztek. Ezt összeegyeztethetőnek vélték kereszténységükkel. Ez a magatartás kétséget szült sok keresztény lelkében az üldözések idején. A laza felfogás láttán felvetődött a kérdés, hogy nem aztán dolog-e feláldozni az életet ilyen semmiségért, mint néhány szem tömjén, melyet a tűzre kell szórni. Hol van a határ, ahol már nem lehet szó semmilyen megalkuvásról. A helyes keresztény magatartás az üldözések korában nem a provokáció vagy a kompromisszum lett, hanem a hit öntudatos megvallása szóban és tettben. Az üldözések elmúltával olyan kérdéseket kellett tisztázni, hogy mit kell tenni azokkal, akik hittagadókká váltak, vagy valami módon megalkuttak a körülményekkel. A gazdagok különösen könnyen váltak hittagadókká. Könnyen kikerülték a veszélyt a megvesztegetéssel. A korrupció létezett már a római korban is.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbit atya elmélkedését hallották.
Az egyház tagjai sorában. A gazdagság